Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Egy olyan témával készültem, amiről már többször hallottunk ebben a gyülekezetben, és nyilván sokan hallottak róla, tanulmányoztuk is az igét, és ráadásul úgy gondolom, hogy nem is jellemző a gyülekezetünkre, erre a gyülekezetre egész konkrétan, hogy a hamis tanítások, illetve a hamis tanítóknak lenne a terepe. De mégis erről lesz szó, méghozzá azért, mert gondoljuk el az eddigi keresztény életünket, hogy találkoztunk-e hamis tanítással, találkoztunk-e hamis tanítókkal, vagy legalábbis olyan emberekkel, akikre, ha nem is akkor, de utólag úgy gondolhatunk, hogy hamis tanítók. És ha ez így van, tehát tanítás vagy tanító tekintetében találkoztunk hamissággal, ugye az egy kicsit diplomatikusabb kifejezése a hazugságnak, az igazság ellentétének. Tehát ha ilyennel találkoztunk, vagy felmerült bennünk az a gyanú, hogy ezzel találkoztunk, akkor nyilván a jövőben is előfordulhat. Ezért nem árt résen lenni, és azokkal a szempontokkal tisztában lenni, hogy végül is mik azok, amik jellemzik a hamis tanítókat. Nyilván egy hamis tanítás, de nem csak a hamis tanításról van szó, hanem a hamis tanítók motivációjáról és módszereikről, illetve a hatásukról, hogy mit is okoz az ő munkájuk egy-egy gyülekezetben. És ha máshonnan nem, tehát esetleg a tanítás oldaláról még nem, vagy nem merjük megkérdőjelezni egyes ilyen emberek munkáját, akkor figyeljünk a hatásukra a gyülekezetekben, és onnan visszafele talán meg is találjuk, hogy mi az a hamisság, az a hazugság, amit képviselnek, aminek a negatív következményeivel egyébként találkozunk. Persze arra is készülhetünk ezzel, hogy itt is felüti a fejét a hamis tanítás, a hamis tanítók. Tudjuk, hogy még jó sok megpróbáltatás vár ránk, úgyhogy erre is gondolva hoztam ezt a témát. Talán meglepő volt a választott ének, mert jellemzően szombatiskola előtt szokott elhangzani, de egyébként a hamis tanítás és a hamis tanítókról szóló gondolkodás megkezdése előtt az igazságról és a helyes tanításról kell természetesen először megemlékezzünk, és majd látni fogjuk azokat az igéket, amelyek mind Pál apostolnak a Timóteushoz írt első, illetve második leveléből származnak, hogy folyamatosan arra emlékezteti Timóteust és rajta keresztül a gyülekezeteket is, hogy az igaz tanításhoz legyenek hűek, és akik pedig hamis tanítók, azok már itt az első jel, azok nem értik, nem ragadta meg őket az igazság. És ott van az egyik, nagyon talán a legfontosabb gyökere az ő hamisságuknak. Egész egyszerűen triviálisnak tűnik ez, de mégis, amikor, ahogy említettem, ennek a működésnek az eredményeivel találkozunk, akkor nem tudunk kibújni az alól a kötelességünk alól, hogy megvizsgáljuk a lényeget, hogy végül is miről szól egy adott tanítás. És ugye az igazság, Jézus is arról beszél, amikor a tanítványokat kiküldi, Máté 10. fejezetében is megtaláljuk, meg Lukács 12. fejezetében, hogy ő bizony, ugye Lukácsnál kicsit megint diplomatikusabban van megfogalmazva, ő meghasonlást hoz. Máténál a fegyver szerepel, hogy ő fegyvert hoz. És ugye utána arról beszél, hogy a családokon belül, nyilván gyülekezeteken belül is meghasonlás támad, amikor úgymond ő, illetve az ő igazsága megjelenik. De egy olyan helyzetről beszél Jézus, amikor az igazság világít be a rossz gondolkodás, a gonoszság közegébe, és ugye ez a fény, ez mutatja meg, hogy ki igazából az, aki, ahogy Mózes fogalmazott, aki Isten pártján van, és ki az, aki ellene van. Ugye, és így is támadhat meghasonlás. De a hamis tanítók nyilván nem az igazsággal, vagy nem nyilván egyelőre még számunkra, nem az igazsággal kelletik magukat, és nem ezt próbálják az embereknek átadni, hiszen, ahogy említettem, nem is, nincsenek is igazából tisztában az igazsággal. Úgyhogy ott egy másfajta meghasonlásról lehet inkább szó, méghozzá arról, hogy egy jó gyülekezetben, egy az igazságban járatos, az igazságot ismerő gyülekezetben üti fel a fejét a hamis tanítás, és ez ott is ugyanúgy, mint a fordított helyzetben meghasonlást támaszt az emberek között, mert van, aki egy ilyen gyülekezetben szilárdabban, megalapozottabban áll az igében, és van, aki kevésbé, így azt az embert könnyebb egy hamis tanítónak másfajta tanokról, vagy az igének másfajta értelmezéséről, magyarázatáról meggyőzni. Ezzel csak azt akartam megint bevezetésképpen előre hangsúlyozni, hogy önmagában a meghasonlás, ez a feszültség egy adott kérdéssel kapcsolatosan nem feltétlenül a hamis tanítónak a jele, mert ahogy Jézus is mondta, hogy ő maga hoz ilyet, amikor az igazság megjelenik, az is okozhat ilyet egy-egy közösségben, legyen az egy gyülekezet vagy egy család. Nem csak a hamisság okozhat ilyesmit. Alap gondolat, nem az alap ige, de az alap gondolat, ahogy említettem, minden Timóteusnak írt, minden idézet a Timóteushoz írt két levélből származik, amelyekről tudjuk, hogy Pál apostolnak végül is az ő tanításának egyfajta summázata, méghozzá nagyon személyes hangvételű summázata, egy fiatal tanítványnak adja tovább, nyilván azokat a dolgokat, és úgy, ahogy így sűrítve a leginkább hangsúlyozásra méltónak találja, és ebben a két levélben beszél a hamis tanítókról, illetve az igaz tanítás fontosságáról. 2 Timóteus 3.16-ban, 17-ben a következő általános tanítást fogalmazza meg Pál apostol, tehát 2 Timóteus 3.16-17, miszerint a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Általában azt szoktuk ebből az idézetből kiemelni, hogy a teljes írás Istentől ihletett, minden része, a legelejétől a legvégéig, nyilván ezek az igék is, amelyekkel ma találkozunk. De figyeljük meg, arra szeretném egyébként is a figyelmet terelni, hogy mindennek a gyakorlati következménye az Istentől ihletett teljes írás tanulmányozásának. Hogyan működik az, aki ezzel a megbízatással működik? Hasznos a tanításra. Tanítani lehet ugye feddésre, ami a bizonyításos meggyőzést jelenti. Tehát meggyőzzük azt, aki nem jól gondolkodik, nem csak ugye a megdorgálás és a megfeddés között nem érzékelünk mi már különbséget, de a feddés az igazából meggyőzést jelent. Az írás alapján meg tudjuk győzni azt, aki tévedésben van, akit már dorgálnak, az már valami rosszat is csinált. Pál külön hívja erre fel a figyelmet Timóteus esetében, hogy az idősebbeknek a megdorgálásától például tartózkodjon. Ugye hasznos a megjobbításra, és az igazságban, egész pontosan megint csak az igazságosságban, tehát ugye az igazságnak a gyakorlati alkalmazásában való nevelésre. De mi az egésznek a célja? Mind az írás tanítójának, képviselőjének az esetében, mind a címzettek esetében, hogy tökéletes, egész pontosan tökéletesen készen álljon az Isten embere, hogy mindenféle jó cselekedetet el tudjon végezni, hogy ezeket meg tudja valósítani a Szentlélek az ő életében. Tehát itt is azt látjuk, már is a legelején a gondolkodásunknak ténylegesen a teljes írás, és az írás az, ahogy énekünk is szólt, hogy az ige tanítása égi fény, életút és igazság. És ami még fontos, ugye, hogy égi bölcsesség, még az együgyűt is bölcsé teszi. Nagyon egyszerűen fogalmaz az ének szövege, de tudjuk, hogy a bölcsesség az pedig a jó és a rossz közötti döntés, a választás képességét, az erre való alkalmasságot jelenti, hogy az ember önmaga ezt meg tudja tenni, ezt a döntést, a jó és a rossz között, a helyes és a helytelen, az igaz és a hazug között, a hazugság között, ha az ige fényében, az igére támaszkodva teszi mindezt. Nézzük akkor, mi is ennek a teljes írásnak a lényege, megint csak Pál apostolnál. Az első majdnem ugyanez az ige hely, csak egy levéllel korábban, ugye most a 2 Timóteus 3.16-tól látjuk az igét, de az 1 Timóteus 3.16-ban egyetlen egy mondatban összefoglalja, nem ezzel a céllal, de most tudjuk így használni, hogy mi is igazából a helyes tanításnak a magja. Így hangzik az ige, és minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka, ugye itt van a kegyességnek eme titka, ráadásul már a versengés megjelenik, ez egy visszatérő fogalom lesz, egy visszatérő jellemzője a hamis tanításnak, mint következmény. Tehát nagy a kegyességnek eme titka, Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdetetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Ez sokféle formája van Pál apostolnál is a keresztény hitvallás összefoglalásának. Itt most a Timóteusnak írt levelekben ez az egyetlen egy vers, az, ami ilyen nagyon szépen összesűríti a tanítás, az ige lényegét. Még talán annyi kiegészítés, pontosítás hozzátartozhat, hogy amikor azt olvassuk, hogy megjelent testben és megigazítatott lélekben, ugye arra gondolnánk jogosan a szöveg alapján, hogy valami hiba volt az Istenben, de nem erről van szó, igaznak bizonyult. Ugye? És ez volt egyébként a földi életének a lényege, hogy megmutassa, hogy ő valóban az, mint akiről az ószövetségi proféciák, az ószövetség tanítása szól, az a szerető és igazságos Isten, aki önmaga oldja meg az egész teremtés problémáját magára véve ennek az összes terhét és következményét. Ahogy mondtam, Timóteusi idézetek azok, amelyekkel ma operálunk. A 2 Timóteus 2.11, tehát 2 Timóteus 2.11-ben fűzzük tovább a gondolatot 12-13-as versekig. Így hangzik ez, igaz beszéd ez, nyilván utalva ezzel egy másik, de hasonló az előző igehelyre, igaz beszéd az is, ez is, mert ha vele, tehát ami következik, mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő ellenben, velünk ellentétben, ő hű marad. Mert ő, ez a mert, ezt csak befűzöm, ő magát meg nem tagadhatja. Ez is egy nagyon fontos szempont, megint csak az igaz tanítás lényege, ugye Krisztusnak az a fajta példakép, példaadó élete, ami az emberek számára, Krisztus követők számára a mindenkori mintát biztosítja. És ugye igaz beszéd az is tehát, hogy ha vele együtt meghaltunk, akkor vele együtt élni is fogunk. Ugye erről beszélünk most igazából a negyedév szombatiskolái alatt. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni, és ugye ő is tűrt, és most uralkodik. Viszont, ha mi megtagadjuk, pontosabban, hát nem viszont, mert akkor ő is megtagad. Tehát itt most, itt is párhuzam van, de már ellentét, ugye, mert ugyanazt tesszük, ugyanúgy ugyanarra a dicsőségre juthatunk, viszont ha megtagadjuk őt, akkor már ez a párhuzamosság egy ellentétbe fordul. Miért? Mert ugye a megtagadás az a hitetlenség, az engedetlenség következménye, ezt a előző negyed évben a zsidókhoz írt levélben olvastuk is, az ószövetségi zsidókkal kapcsolatosan a kettő, az engedetlenség és a hitetlenség, azok váltó fogalmak. Ugyanazt jelentik a gyakorlati és gyakorlati vonatkozásban és következményeiben. Tehát, ha mi hitetlenkedünk, ugye ő hű marad, mert hogy önmagát meg nem tagadhatja, vagyis ha mi elutasítjuk, ugye ő az őt elutasítókat, az őtőle elfordulókat, az ő akaratuk ellenére, mert ő hű önmagához, a szeretethez, ami ő maga, és a szabadsághoz, amit képvisel, hogy erőszakkal nem fog minket megmenteni. És ennek a következményeivel, tehát annak, aki megtagadja Krisztust, aki elfordul tőle, számolni kell. Ugye már itt fölmerülhet egy kérdés, hogy vannak olyan tanítók, akik azt mondják, hogy Krisztus mindig mindent megbocsát, sőt, amikor nem gondolsz rá, nem kéred ezeket a dolgokat, ő akkor is, és előre, és mindent elintéz. Ugye itt azt olvassuk az igaz tanítás magjaként, hogy ez azért nem egészen így van ám, mert Krisztus igazsága az az ő igazsága. Nekünk ezért kell tanulmányozni az írást. Krisztus igazsága nem a mi igazságunk. Az Isten nem olyan, mint amilyennek mi elgondoljuk, vagy amilyennek mi szeretnénk, hanem olyan, amilyen ő maga. És erről az Istenről olvasunk és tanulunk a Biblia lapjaink keresztül, és sehol máshol nem fogjuk az Istent megismerni. Azt az Istent, aki valóban, ugye, tegnap és ma és holnap ugyanaz, és nála nincsen semmilyen változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát ő ebben a szem, ugye ez is azt jelenti, hogy hű önmagához, ő nem lehet másmilyen. Forduljunk felé, és az írás segítségével őt ismerjük meg, és ne pedig a magunk elképzeléseire próbáljuk formálni azt az Isten képet, amit az ige morzsáiból, kis elemeiből, legókockáiból magunknak építünk, a magunk képére, úgy, ahogy mi szeretnénk. Még egy ilyen alapvetés, szintén természetesen a Timóteusi levelekből, 2 Timóteus 1.7, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Milyen lélek az, amit mi megkaptunk? Minek a lelkét egész pontosan? Ugye a Szentlélekről van szó, aki bennünk munkálkodik, van benne erő, egész pontosan az a hatalom, ami az isteni lélek révén a teremtményben is tud munkálni, olyan erő és hatalom, ami az embernek nem áll a birtokában, csak így az Istentől kapva állhat rendelkezésére. Ez a lélek a szeretetnek, ugye itt az agapéról van szó, és az önuralomnak is a lelke. Ezeket mind megkapták az Isten követői, Krisztus tanítványai, és nem a félelemnek a lelkét kapták. Ha tovább lépünk, tehát ezek azok az alapvetések, amelyek az igaz tanításnak az oszlopai, így összeválogató és egy csokorba fűzve, Timóteus számára, és ugye számunkra. Arra még egyszer, hogy Timóteus mindezeket képviselje a gyülekezetben. Timóteus számára is szólnak mindezek a tanítások, és nyilván arra is, hogy továbbadja a hallgatóknak, az olvasóknak, ha majd írásban kommunikál velük. Változik tehát a kép a következő idézetekben, már kontraszt, ebből a szempontból a negyedik idézetem, az visszalépünk az első Timóteusi levélhez, és a negyedik fejezetnek a 7-8-as versét fogom olvasni. Tehát itt már megjelenik a hibás tanítás is. Mindezekkel ellentétben azt írja tehát az apostol 1 Timóteus 4.7-ben, hogy a szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. hanem gyakorold magad a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van. De a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövendő életnek ígérete. Említettem már korábban, hogy a versengés lesz az egyik kulcsfogalom, a másik pedig, amiben szintén össze lehet sűríteni, tehát ugye a negatív oldalnak, vagy a rossz oldalnak az egyik kulcsfogalma a versengés, a vita, a másik oldalnál pedig a kegyesség, a károlyi féle nyelvezetben. Ugye ez igazából a helyes Isten félelem, a helyes Isten követés, Isten tisztelet, inkább így kéne, helyes Isten tiszteletnek, az Isten helyes, jó, az Isten szerinti tiszteletének a megfogalmazása. Ugye kegyesség, tehát nem az áltatosság, nem a formalitások, hanem megint csak az Istentől kapott, az Istenről szóló ismeretek szerinti élet. És azt mondja, hogy ezzel szemben a szentségtelen és úgymond vénasszonyos, így fordították ekkor, de azt lehet mondani, hogy buta, haszontalan, üres, ugye nem az igében megalapozott és nem az Istenre mutató meséket vagy történeteket, pedig ne élj ezekkel, egész pontosan utasítsd el. Tehát olyasmivel, ami tulajdonképpen ugye nem az igére, nem az Istenre mutat, azokat eltávoztasd, vagy utasítsd el. És gyakorold, egész pontosan, mint a gimnázium szó, szavunkban ismert, ez a testgyakorlásra utal, ugye ez rendszeres szokott lenni, hanem gyakorold magad megint csak a helyes Isten tiszteletre, mindezekkel szemben. Mert hogy a kegyesség mindenféle dologra hasznos, meglévén benne, összesűrítve, ugye a jelenvaló és a jövő életnek ígéretem. Ha visszafele lépünk itt a negyedik fejezetben, akkor azzal kezdi ezt a fejezetet, már nem emlékszik biztos senki, de egyébként a legelső idézet az ezt megelőző vers volt, az első sűrítményünk, ami a helyes Isten ismeretet mutatta be számunkra, ugye az 1 Timóteus 3.16, és most visszaléptünk az 1 Timóteus 4.1-re, ami közvetlenül utána jön. Tehát a kegyességnek a nagy titka szerepelt az 1 Timóteus 3.16-ban, és most olvassuk tovább a negyedik fejezet első versét. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításra figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Az utolsó időkről van ugyan szó, de a lényeg ugye az, hogy vannak, lesznek, akik elszakadnak a hittől, és hát ez az egész irat, meg a második levél is, ugye azért szól a hamis tanítókról, néven nevezve is embereket abban a korban, tehát már akkor nyilván voltak hamis tanítók, és lesznek a jövőben is, ma is vannak, és lesznek ezután is, és egyre többen lesznek. Még ide idézhetjük az apokaliptikus Jézus apokaliptikus beszédéből, Máté 24. fejezetéből, hogy hamis Krisztusok támadnak, és hogy nehogy ezeket kövessétek. Nem csak, hogy hamis proféták lesznek, hanem még olyanok is jönnek, akik azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus. Ennyire hamisak lesznek majd a tanítók, ezt ne felejtsük el. Még ilyesmivel azért nem találkoztunk. És olyanok lesznek ezek a tanítók, akik elszakadtak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Ugye itt már megjelenik a démoni befolyásoltság is, a gonosz lelkek rájuk utalnak, tehát eltérnek az igaz tantól, az igaz tanítástól, és másfajta ugye ezekre a hitető lelkekre, a gonosz lelkekre fognak figyelni. Mi jellemzi őket? Már magukat, a tanítókat is, illetve az őket, félrevezetőket, a képmutatás. Eddig volt ugye a versengés, a kegyesség, és most a versengéshez kapcsolódik a képmutatás. Ugye a hitető beszéd, a képmutatás. Ezek pedig meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. ők nem úgy tanítanak, ahogy Pál tanítja és instruálja Timóteust, és rajta keresztül minket is. Innen most a 4. fejezetről a 6. fejezetre lépünk a Timóteusi első levélben. A 6. fejezet 3. versében újra megjelenik ez a gondolat, és most egy kicsit többet idézünk innen, hogy mi is tulajdonképpen, ugye már átléptünk a hamis tanítók, a hazugbeszédűek képmutatásának a feltérképezésére, hogy mi is jellemzi ezeket az embereket. Így általában, és röviden azt lehet róluk mondani, hogy képmutatók, és versengés születik az ő munkájuk nyomában. Így olvasom tehát a következő, az első Timóteus 6, 3, 4 és 5-ös verseket. Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit, és a kegyesség szerint való tudományt, erről volt szó a jó és helyes tanítás rövid bemutatása közben, az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irítség, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások. Ezek megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiába való torzsalkodásai, akik az Isten félelmet nyerekedésnek tekintik, azoktól, akik ilyenek, eltávozzál. Ugye már az eltávoztasd fordításban, vagy formában már találkoztunk, hogy ezeket a bizonyos szentségtelen és vénasszonyos meséket, ott úgy pontosítottam, hogy utasítsd el. Ezeket, ugye ez volt itt a végén, ezeket a hamis tanítókat szintén utasítsd el, ne vállalj velük közösséget. Nézzük, hogy mi jellemzi tehát ezeket az embereket. Már a bevezető alapján láthatjuk és tudjuk is, hogy képmutatás, ugye egy olyan báránybőrbe bújt farkasokról van szó, akik kívülről nem látszanak ártó szándékúnak, sőt, ugye, úgy tűnik, hogy közénk való, közénk tartoznak. Ezzel szemben ugye a felfúvalkodás, az izzás ugye belülről jön valami, már tudjuk, hogy a hitető lelkek és a gonosz lelkek tanításaira figyelve tértek el az igazságtól. Van bennük valami, az a farkasság, ami még egyelőre, ebben a báránybőrben van. És a felfúvalkodottság mindig azt jelzi, hogy magát helyezi előtérbe. Magát kívánja legalábbis előtérbe helyezni, akármit is mond, akármit is csinál, ez van alapvetően az ő belsejében. Nyilván nem az Isten, nem Jézus Krisztust kívánja előtérbe helyezni, hanem azt, hogy ő rá figyeljenek, és őt kövessék a hallgatók a gyülekezetekben. De a következő ismérvüket, azt, hogy aki semmit sem ért, azt én magamnak vörössel kijelöltem. Mert úgy gondolom, hogy itt van a kulcsa az ilyenfajta magatartásnak. Nagyon sok tényező lehet amögött, és annak az alapja, hogy valaki ugye, önmagát szeretné az Isten helyébe helyezni. Általánosan a megromlott természettől a konkrét emberi, egyéni természethez, a neveltetéses, a helyzetéhez kapcsolódóan nagyon-nagyon sok minden lehet. De amit itt az apostol kiemel, az ez az egyetlen egy dolog, hogy semmit sem ért. Semmit sem ért abból, amiről valójában beszél, amit tanít a többieknek. Nem csak arról van szó, hogy nem érti egész pontosan, ha a mélyére akarunk tekinteni ennek a szónak, akkor azt jelenti, hogy tehát akkor ért valaki ennek a szónak a fényében valamit meg, hogyha valójában a mélyére ásott annak a tanításnak, annak a történetnek, azoknak a szereplőknek, ebbe időt, energiát fektetett. Nem csak a felszínt kapargatta meg, nem csak néhány mondatot olvasott adott esetben a Bibliából, hanem alaposan megismerte. És ez természetesen, mint minden ilyen esetben, őt magát átformálja. Tehát azért olyan az illető, mert felszínes maradt az ismerete az igével kapcsolatosan, és tulajdonképpen ez az ige, ugye őt magát nem tudta megváltoztatni. És ő ahelyett, hogy az ige működne rajta keresztül, ő az, aki az igét használja arra, hogy önmagát megint csak szemléltetve a probléma súlyosságát Isten helyébe helyezze, és őt hallgassák, őt kövessék az emberek, ne pedig Jézus Krisztust kövessék, és imádják a gyülekezetekben. És az apostol egyébként abban a tekintetben egyértelmű, ugye azt, hogy az értnek van fordítva, az még nem olyan hangsúlyos, de hogy semmit sem ért. Tehát semmit. Az olyan általános, olyan mindenre kiterjedő. Valójában nem ért semmit, hanem megmarad megint csak a felszínen, azon a szinten, amit megismert igazából, és használja mindössze az igét, és látjuk a következményeit mindennek az ő életében, és nyilván a gyülekezetekben is, hogy vitatkozásokban, szóharcokban szenved, ugye hát a kegyesség szempontjából ezekben szenved, és mindenki, aki ebben találkozik, ugyanúgy szenved ezekben a vitatkozásokban és szóharcokban, amelyekből ugye jó nem származik, csak irigység, viszálykodás, káromlások, rossz akaratú gyanúsítások. Azt hiszem, hogy ezzel, ahogy említettem a bevezetőben, mindenki találkozott már, ha nem itt feltétlenül az Aradi utcában, de máshol, máskor nem kell ecsetelni, hogy mennyire lelombozó, elkedvetenítő, sőt, az embereket sok esetben egész konkrétan a hitükből kiforgató következményei ezek mind a képmutatásnak és a hamis tanítók működésének. Ezért fontos, hogy minél hamarabb felismerjük őket, és megakadályozzuk, hogy a tevékenységüknek ezek a következményei kiteljesedhessenek. Azt mondja a folytatásban, hogy megbomlott elméjű és igazságtól megfosztott emberek hiába való torzsalkodásairól van szó. Akik az Isten félelmet nyereségnek, nyerekedésnek tekintik. Érdekes a megfogalmazás, ha figyelünk, ugye azt mondja, hogy ezek az emberek egyébként az igazságtól meg vannak fosztva. Az olyan, mint hogyha ismernék, nem csak, hogy ismerhetnék az igazságot, hanem már ismerték is az igazságot, de valami valahogy elvette tőlük ezt az ismeretet, és másfelé fordította őket. Ugye nem felejtjük el, hogy azzal találkoztunk már, hogy hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyeltek. És ez az, ami elfordítja őket az igaz tanítástól. Mint ahogy például említettem, ugye a bevezetésben, hogy nekünk az olyan vagy vannak, lehetnek olyanok, akiknek az, hogy ha mi megtagadjuk Jézus Krisztust, akkor ő is megtagad minket, az olyan nem kereszténynek tűnik. De ha egyszer ezt írja az ige, akkor ennek a mélyére kell ásnunk, és meg kell értenünk, hogy mit akar itt mondani nekünk, és nem ahhoz igazítani a tanításunkat, vagy a gondolkodásunkat, beszédünket, hogy ez néhány embert megbotránkoztat, és ez tulajdonképpen nem is úgy van, hanem amúgy, ahogy nekünk tetszik, ahogy a mi képünkre formált Isten szerintünk, mégis akkor is, ha mi megtagadjuk, ugye, akkor is meg fog minket menteni. De nagyon jól tudjuk, hogy az egyetlen egy bűn van, amikor az Isten magát utasítja el az ember, a Szentlélek káromlása, amikor Máté 12:31-ben azt mondja Jézus, hogy ez az egy dolog, amit nem lehet egész egyszerűen megbocsájtani, és ez az, amikor az ember maga utasítja el az Istent. Akkor az Isten nem, megint csak ha ismerjük, értjük, hogy ő nem erőszakolja ezek után magát az emberre. És persze ez tanítás számunkra is, tehát ha valaki elutasít minket azzal, amit mi képviselünk, akkor nem szabad erőszakolnunk. Próbálkozik a lélek is, finoman, erőteljesebben mi is próbálkozhatunk ezek után, de ugyanakkor legyünk tisztában azzal, hogy az illető megtagadta a lélek hívó szavát a mi fülünk hallatára, amit mi átéltünk. Ezt is el kell tudni fogadni, hogy van ilyen, és akár megtörtént velem, vagy valakivel, akit én nagyon szeretek, nagyon ismerem. És nagyon szeretnék megmenteni. Tehát az igazságot képviselni kell, fel kell tudni vállalni a saját életünkben, hozzá kell tennem, hogy saját magunk esetében is. Mert ugye sokszor úgy gondolkozunk, hogy hát vannak hamis tanítók, valahol vannak. Ja, itt is vannak, igen, ők azok a hamis tanítók. De vajon mi nem vagyunk-e hamis tanítók adott esetben? Lehetünk-e hamis tanítókká? Lehetünk? Ez egy kérdés. Ugye, ez a veszély, ez mindenkire leselkedik, és ugye nem gondolhatjuk azt, az ige alapján megint csak, hogy mi már ettől a veszélytől mentesek vagyunk, és minket ilyesmi nem fenyeget. Lehet, hogy éppen nem most, de holnap este valamilyen témában hamis tanítást fogunk bemutatni, mert abban a témában, abban az ügyben nem vagyunk megalapozottak az igében, nem vagyunk kapcsolatban az Isten lelkével, és hamis tanítók leszünk. És megint csak a saját igazságunkat szeretnénk érvényesíteni. Figyeljük meg, hogy nagyon érdekes és törékeny ez a kapcsolat, hogy az igazságról van szó, azt tanítja nekünk az ige, hogy ismerjük ezt az igazságot. Képviseljük ezt az igazságot, de hogyan? Erről lesz a folytatásban szó, hogy hogyan is képviseljük ezt az igazságot. Mert az igazságot, ugye, igaz módon, igazságosan, az igazságban állva azt jelenti, az igazságosság kell képviselni. Ahogy megszoktam kérdezni, hogy megkérdezem, ha ezt a szót halljuk, hogy igazságos valaki, van-e más szinoníma, amit tudnánk ebben használni? Hogy talán jobban érthető lenne a mai fülünk számára. Valóság, jó. Gondoljunk arra, hogy mit, ha én az igazságot a szeretettel kombinálom, ami az Isten, ugye, maga, akkor mit jelent az, hogy az igazságot képviselni? Méltányosság, irgalmasság, ugye? Mondjuk úgy, hogy hát a kegyelmet azért az emberek nem nagyon tudjuk gyakorolni, hogy kegyelmet, ezt a szót nem szoktuk használni, de hogy méltányosak vagyunk, irgalmasak vagyunk. Ehhez természetesen mi önmagunkban gyengék vagyunk és képtelenek erre, de ez a méltányosság, hogy ugye az Isten a maga bölcsességében látja, hogy az emberek, az egyének mi milyen helyzetben vagyunk, amikor valamit teszünk, amikor cselekszünk, vagy éppenséggel nem tesszük meg a jót. Így tud ő igazságos lenni, hogy megadja a segítséget ahhoz, hogy a hibáinkat felismerjük, kijavítsuk. És a hibáink révén, ugye ezekkel párhuzamosan elkövetett bűnökre is ő hozza a megoldást. Nem ezt kéne nekünk is cselekedni? Így oda szánni magunkat az embereknek? Hogy látva, hogy mivel küzd, milyen akadályok vannak az életében, önmagában belül, segíteni ebből, kiemelni az illetőt, a bűneit ugye irgalommal, kegyelemmel, mármint nyilván a velünk szemben elkövetetteket megbocsátani. És ahogy olvastuk itt, vagy énekeltük az énekünkben, ugye, hogy az ige vezet, hordoz, felemel. Mi is segítünk a másiknak fölemelkedni. Ez az a csomag, úgymond, amit nem ért a hamis tanító, hogy az igazság az nem csak annyi, hogy tantételeket sorolok, vagy parancsolatokat eredeti szöveg alapján pontosan tudok felidézni, magyarázni, hanem ennek az igazságnak át kell hatni az embert, rajta keresztül kell munkálkodnia. Talán sokkal inkább az emberen keresztül, az ő megnyilvánulásaiból bele kell ebbe érteni azt is, amikor nem beszél például. Tehát amikor csöndben marad, amikor visszahúzódik. Mint a puszta szavakon keresztül. Figyeljük meg, hogy a hamis tanítók vitatkozásokban, szóharcokban szenvednek. Tehát sokkal inkább a szavakon lovagolnak, a tanításon lovagolnak, mint a gyakorlaton, hogy mi is a következménye tulajdonképpen az ő tevékenységüknek a saját életükben, mert ugye úgymond szenvednek ők is a helyesen gondolkodó ember szemében, de nyilván ezt okozza a gyülekezetben, egy adott közösségben, ami lehet egy család is, egy baráti viszony is. Viszálykodás lesz, ugye, káromlás, gyanúsítgatások lesznek. És még egyszer visszatérve, ahonnan indultunk ebben a gondolatkörben, az igazságtól megfosztott emberekről beszél az apostol. Tehát olyanokról van szó valószínűleg, akik ismerték a teljes igazságot, lehet, hogy nem értették még teljes egészében, ugye, mert már itt ebben a fokozatban már semmit sem értenek, de megfosztotta őket. Az, hogy elszakadtak a forrástól, megfosztotta őket az igazságtól, ez a változás bennük, és így még inkább alkalmasak arra, hogy képmutatásukkal másokat ugyanígy félrevezessenek. Tehát nem arról van szó, hogy bejön valaki az utcáról, és elkezd ugye némileg hiteltelennek látszó módon, mert honnan jött ki ez, miért mond, amit mond, és úgy többé-kevésbé biblikus igazságokat mondani, hanem arról van szó, hogy aki nagy tanító volt, akire figyeltünk, aki adott esetben tényleg igaz életet élt, ezt a méltányosságot, ezt az irgalmasságot megtapasztaltuk, személyesen akár, vagy láttuk a gyülekezetben a munkálkodását, na ő az, aki megváltozik, mert megfosztatott az igazságtól. És van egy magyarázat ezzel kapcsolatosan. Ezek az emberek az Isten félelmet nyerekedésnek tekintik. Ugye a nyerekedés, nyilván a nyereségszerzés saját maguk számára, és itt bármilyen előnyre gondolhatunk. Az apostol és a hasonló párhuzamos bibliai szövegek ugye az anyagi előnyszerzést, a pénzt hozzák előtérbe, hogy erről van szó. És minden bizonnyal ez benne van, talán a leginkább és a legalapvetőbb probléma, mondjuk az, ugye, hogy az Isten igéjének a képviselete, a tiszta ige, méltányos, irgalmas képviselete, az egy rendkívül fárasztó és általában alul fizetett, alul értékelt munka. Úgy világi gondolkodással ezt látva, és akik ezt vállalják és élik és csinálják, előbb-utóbb belefáradnak abba, hogy milyen körülmények között élik és csinálják, és valami mást kezdenek el, amivel talán nagyobb haszonra tudnak szert tenni. Ugye vannak ilyen egyházak, Magyarországról, ha kitekintünk, itt mindenkinek a maga fantáziájára és ismeretére bízom, hogy kik lennének ezek, de amiket leginkább a tévéből ismerhetünk, ezek az amerikai nagy sikeregyházak, ahol csodálatos palotákban tartják az istentiszteletet, és én magam nem is értem, hogy lehetnek úgy hívők emberek, hogy a prédikátorok, gyülekezetvezetők luxusautókkal járnak, és ez a hívek adományából van, tehát nem családi örökségből, vagy ilyesmi, vagy a munká, úgymond a valami más forrásból. Tehát vannak ilyenek. Itt Magyarországon, mondom, mindenkinek a saját ismereteire és képzelő erejére bízom, hogy láttunk-e ilyet. És nem kell arra gondolni, hogy ez a nagy kristálypalota, ahol 10 000 ember Kaliforniában, hogy ez az önmagában. Tehát lehet ezek mind relatív dolgok, hogy ami már ez a nyerekedés, és az lehet adott esetben egy régi és lerobbant, lehasznált autó után egy kicsit jobb autó, ha az ember úgy áll hozzá, hogy neki ez jár, neki ez kell, és ezt úgy képviseli, az már nyerekedés. Nem kell ennek egy luxus Volvónak lennie, ami 6 kerekű és sok mindent tud. De lehet, már nem ilyen autó, de egy nagyon szép és kényelmes autó, egy igaz szolgálatot pedig nagyon jól tud támogatni. Tehát ezért mondom, hogy legyünk résen, mert nem feltétlenül a szembeötlő és nagyon nyilvánvaló dolgok pusztán a hamis tanítóknak jelei. Ugye Bálám egyébként a klasszikus példa, vele kapcsolatban Péter második levelének a második fejezetében olvashatunk, és ő nyilván a pénz nyereségért, az Isten prófétájaként találkozunk vele, így került bemutatásra, és ki tudja miért, tehát nem megmagyarázhatatlan, megint csak a hitető lelkek, gonosz lelkek lehetnek azok, amik elfordítják egy ismert és elismert prófétának a gondolkodását rossz irányba. És aztán ismerjük a vesztét, hogy ebbe ugye ő egyébként bele is pusztul a végén. Igen, méltatlan véget ér Bálám. Tehát megbomlott emlékű és az igazságtól megfosztott emberekről van szó, akik az Isten félelmet nyerekedésnek tekintik. Még annyit a nyerekedéshez, tehát most az anyagiakról volt szó, és azt is próbáltam hangsúlyozni, érzékeltetni, hogy ez relatív, tehát nem abszolút milliókról, vagyonokról van szó. De ne felejtsük el azt is, hogy ez az előnyszerzés, ez lehet pusztán annyi, hogy szeret az emberek előtt állni, és szereti, ha figyelnek rá. És máshol nem figyelnek rá. Nincs így a figyelem központjában, hogy itt közel 30-an figyelik például. És kiállhat, és utána előtte ugye megtisztelően fogadják, utána is kérdezik, és kérdezgetik, és máshol meg nagy magányában éli az életét, és egy mellékszereplő. Próbálok kicsit karikírozni, de ez is benne lehet, hogy ugye elvileg egy ige hirdető mégiscsak jobban ismeri az igét, és akkor, de az is relatív, hogy mennyire, és vannak nála okosabbak, de itt egy gyülekezetben ugye kevés az, amikor, vagy ritkán fordul elő, hogy egy igét jól ismerő, az eredeti nyelveket beszélő ember ül a hallgatóság körében, és attól kéne tartania az ige hirdetőnek, hogy majd helyesbíti valaki, hogy ez nem úgy van, nem jól mondtad, nem jól értelmezted. Tehát sok-sok ilyen, most gondoljuk el, persze mindenki elgondolhatja, én olyat próbáltam mondani, mivel én találkozom, hogy mi lehet ez a nyerekedés, ami miatt ugye tulajdonképpen valóban magunkat próbáljuk előtérbe helyezni, és ugye itt arról van szó, hogy az emberek szimpátiáját, ami nem nekünk szól személyesen, hanem ugye senki sem azért van itt például, mondjuk úgy, hogy alapvetően, hogy engem hallgasson. Ugye? És én sem azért jöttem ide, hogy én beszéljek. Hanem azért jöttünk egyben, hogy mindenki az Istenre figyeljen, az Isten igéjét hallgassa. És az tudjon benne tovább erősödni, növekedni. De a hamis tanítót nem ez érdekli, ez mindössze egy eszköz, hogy ő rá figyeljenek, és ő jól érezhesse végre magát, a központba legyen. És ennek minden következményét ugyanígy élvezhesse. És nyilván, aki ezzel szembeszáll, vagy ezt akadályozza, azzal egy ilyen ember nem, mivel ő nem tud méltányosan, igazságosan viszonyulni másokhoz, azokkal kerül vitatkozásokba és szóharcokba. Ugye nyilvánvaló, hogy egy ilyen ember képmutató. Tehát egészen más van benne, mint amit kifele mutat. Képmutatás, versengés, ugye vitatkozás. Ezzel szemben áll a kegyesség, a helyes Isten tisztelet. Ugye még itt, tehát az 5. versben azt mondja, hogy akik ilyenek, azoktól eltávozzál, ezeket utasítsd el. És miért mondja ezt? Ez helyes keresztényi magatartás. Hogy eltávozom tőlük, hogy nem, tehát hogy hagyom, hogy tevékenykedjenek? Hát úgy tűnik, hogy legalábbis ezt mondja az apostol, tehát meg kell valahogy magyarázzuk, hogy miről van itt szó. Arról, hogy az ilyen ember, ahogy ezt nem említettem, de korábban volt ez az idézetünk az 1 Timóteus 4.2-ben, és talán másoknak is szöget ütött a fejében, tehát a 2. versben, hogy hazug beszédűeknek képmutatása, akik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Ez olyasmit kíván számunkra kicsit nehezen érthetően megmutatni, hogy ezek az emberek, hogy úgy mondjam, egyszerűen fogalmazva, meg vannak keményedve. Tehát ezekre felesleges az energiánkat pocsékolni. Ugye, ha bármi, akkor csak vitatkozás és szóharc lehet belőle, és csak hasonulhatunk hozzájuk, mert ők belül megvannak keményedve a saját magatartásukban, a saját megnyilvánulásaikban. Nyilván mindennek az alapja az a bizonyos semmit sem értés. Tehát egész egyszerűen a gondolkodásuk rossz. Most gondoljunk bele, biztos ezzel is találkoztunk az életünkben, ha nem gyülekezetben, akkor máshol, hogy úgy mondjam, beszélgetünk, vitatkozunk a másikkal, és érezhető, hogy egész egyszerűen más gondol az illető. Tehát most nem feltétlenül egy hamis tanítóról van szó, de annyira más gondol, hogy még én is elfogadhatom, hogy hát tulajdonképpen az is jó lehet, bár nehéz egy dologról két ellentétes véleménnyel bírni, de egyetlen egy dolog tudná megváltoztatni azt, hogy ez a feszültség fennmaradjon, az pedig az, hogyha az ő gondolkodása, vagy az enyém változik meg. Mert akkor összhangra tudunk kerülni. És egy gyülekezetben, egy közösségben akkor vagyunk összhangban, hogyha mindnyájan helyesen a teljes írást ismerve gondolkodunk. Ha valaki egészen másképp gondolkodik, és ráadásul ebben meg van keményedve, akkor mit tudok én vele tenni? Hiába mondom el neki 10-szer, hogy én szerintem, vagy én úgy tanultam, úgy olvasom, ő meg amúgy olvassa. És nem fogja elengedni. Különösen, hogyha még benne van az is, hogy az az igazság, tehát neki ezt kell képviselnie. Mert ugye nem feltétlenül tudatos mindaz, amit én nem gondolom feltétlenül át, hogy én most hamis tanító szeretnék lenni, és akkor hogyan fogom ezt művelni. Hanem ezek a legtöbb esetben valószínűleg ugye egész egyszerűen figyelmetlenségből, óvatlanságból az emberben megerősödő tendenciák, és így szépen eltér az igazságtól, és aztán ennek megvannak a gyakorlati következményei. Tehát egy hamis tanító, aki nyilvánvalóan ezekben munkálkodik, az nem fogja soha hagyni, hogy meggyőzzük az igazságunkról, egy másik igazságról. Ez nem segít. Mi lehet az egyetlen egy dolog, ami segíthet egy ilyen esetben? Akkor mi a második? Mert így van, először imádkozni kell. És mi a második? Mi az, amit a lélek tesz? Ahogy említettem. Hát igen, de én nem tudok benne munkálkodni. Mit tudok én? Így van. Én azt tudom tenni, hogy ugye, tehát ezekből a helyzetekből kivonom magam, nem vitatkozom vele, de mégis mutatom a remélhetőleg igaz ismeret és az Istennel való közösségnek a gyakorlati oldalát. Hogy azért, mert nem vagyunk egy véleményen, ezért nem vetem meg. Nem fordulok el tőle, ha szüksége van segítségre, még én keresem meg, hogy segíthetek neki. Tehát a gyakorlati következményeket az én igaz, az én igazságomnak, ugye az Isten bennem munkálkodó igazságának a gyakorlati következményeit még mindig bemutatom számára. Ugye ez az a bizonyos eleven szén, amivel szintén Pál apostolnál találkozunk a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében, amikor az ellenség szeretetéről beszél. Ugye hát most egy ilyen esetben, amikor valaki az igazság helyett, ugye hazugságokat tanít, mondhatnánk, hogy az ellenségünkről van szó, az Isten ellensége, az én szövetségesem ellensége, logikusan az én ellenségem is, de az ő fejére, az én jó, szeretetteljes hozzáállásom hordják az eleven szenet, hogy neki ez előbb-utóbb szöget üthet a fejében, hogy miért ugye ő szóharcokban szenved, feszültség van körülötte, konfliktus, és valaki nem így áll hozzá. Egy olyan valaki, akivel ő egyébként ugye nem ért egyet, és ez nyilvánvaló, mert kiderült. Tehát ezt a fajta gondolkodást és következményeit kell elutasítani, de nyilván a szemét, magát, úgy, ahogy az Isten lelke is az utolsókig munkálkodik, mindenütt elutasító embernél, gyengéden, finomabban, erősebben, ott van körülötte legalábbis, nekünk is ott kell maradni. Ilyen értelemben, ha nézzük, látom, még 1 Timóteusban vagyunk, igen, tehát az 1 Timóteus 4:11-et megnézzük, ilyen értelemben olvassuk tehát a verset, hogy de te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, ezeket a személyeket ebben a helyzetükben kerüld, ezekben a szituációban kerüld, mert aztán elmondja, hogy mégis, figyeljük meg, mit mond. Kövessed az igazságosságot, igazság szerepel itt, igazságosságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Tehát magukat, az ilyen helyzeteket, és ezeknek ugye a kiteljesedését, hogy én az igazságot az Isten embereként úgy gondolom, én képviselem, és ezért bele kell állnom, és meg kell védenem az Istent, hogy a hazugság, a helytelen tanítás az ne terjedhessen. De nem erről van szó. Nyilván el kell mondani, amikor erre lehetőség van, és amikor látszik, hogy nincsen semmilyen hatása annak, amit én mondtam, akkor nem kell tovább erőlködni, mert nem lesz semmi haszna azon kívül, hogy mindenki csak sérülni fog a folyamatban. Ezzel szemben, tehát, hogy ezeket a helyzeteket és az így megkeményedett embereket ilyen körülmények között kerüljük el, távozzunk el tőlük, mégis nagyon sok mindent hallunk és látunk itt leírva, kövessük, ugye itt van az Isten tiszteletnek a gyakorlati oldala, megint csak a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetétől, amikor erről gondolkoztunk, ugye ezeket írta ott is az apostol, kövessük az igazságosságot, ugye, ahogy megbeszéltük, a méltányosságot, az Isten félelmet. Ugye, hogy nem azért bocsájtok meg, mert szeretnék jóba lenni az illetővel, hanem azért az Isten van az első helyen, és nem a megmentendő ember. És nem fogok hozzá azonosulni, vele egy hullámosra kerülni, hogy ő jobban érezze magát, vagy valahogy így tudja megnyerni az Isten számára. Nyilván a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Miért írja ide ezeket? Mert hogy nagyon nehéz, ugye, ilyen helyzetekben szelídnek maradni, és tűrni, hogy akár, ha úgy tetszik, tényleg a hazugsági terjedjen, de nem tudunk mit csinálni. Tehát a hosszan tűrés, ugye, a békességes tűrés, az ószövetségi hitfogalomnak a lényegét jelenti, hogy ha már benne vagyunk az Istennel kötött szövetségben, mint az ószövetségben a zsidó nép, akkor abban a szövetségben nem csak számunkra kedves, szép, a mi várakozásainknak megfelelő dolgok történnek, hanem bizony olyanok is, amikre mi nem számítottunk, amik nem tetszenek. De a szövetségben az a vállalásom és az elkölcsi kötelességem, hogy benne maradok, kitartok benne. Ezt is elénk helyezi itt az apostol, hogy bizony maradjunk szelidek, tűrjünk, és az igazságosságot, a méltányosságot szeretettel képviseljük. Azt, hogy ez valóban, mint az eleven szén az érceket meg tudja olvasztani, hogy megolvasztja a másik ember keménységét, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy ez a kötelességünk, az erkölcsi kötelességünk. Ez a példa, amit Jézus Krisztus mutatott be számunkra, és ez az, ami az egyedüli útja lehet annak, természetesen az ima és a Szentlélek közvetlen munkálkodása mellett, ami a hamis tanítókat meg tudja téríteni, vagy meg tudja őket változtatni, és a hamis tanításaiknak következményeit természetesen fel tudja számolni. Mert mi mindezek közben az igazságot képviseljük, tanítjuk, és mutatjuk be. Ha a kettő nincs együtt, akkor én nem tudom az igazságot képviselni, mert nem lesz hozzá se bölcsességem, se erőm. De nem az igazságot képviselem, hanem így élek, hanem ezt csinálom. Akkor még egyszer, bármelyikünk bármikor lehet hamis tanító. Legyünk ezzel tisztában, és természetesen lubickoljunk azokban a helyzetekben, amikor viszont az Isten lelke és az ő kegyelme megadja a lehetőséget és a kitartást is arra, hogy Krisztushoz hasonlóan a testvéreinkért, az emberekért tudjunk dolgozni. Imádkozzunk ezért közösen. Amen.